Köszönöm szépen, én is akkor igyekszem betartani azt, amit a többiektől megköveteltem. Akik ismernek, azok tudják, hogy nem nagyon szoktam papírból beszélni, de most muszáj rákényszerítenem magam, úgyhogy próbálok inkább a jegyzetemre hagyatkozni. Szóval, a szégyennel kapcsolatban. A szégyen az egy tisztán személyes, illetve szubjektív reakció bizonyos életeseményekre vagy élményekre, amelyeket nem nagyon lehet megjósolni, de mégis tudjuk, hogy melyek azok, amik azért körülbelül kiváltják. Ezeknél az élményeknél a szégyent kiváltó magán és nyilvános okok azok teljesen egybemosódhatnak, illetve mind a kettőt figyelembe kell vennünk. Egy bibliai történeten keresztül szeretnék indítani, ami nem biztos, hogy feltűnt korábban, ha olvastuk. Azért jó a színválasztás, mert így nem látszik. Ezzel mindig rosszat kifogom a rossz színeket. Szóval a lényeg az, hogyha megtetszenek nézni ezt a történetet, az János Evangélium a 8. fejezetében az a történet, amikor egy nőt házasságtörésen rajta kapnak. Nem ő az, akiről szól ez a történet, ő csak egy tárgy, akit arra használnak, hogy Jézus számára egy csapdát állítsanak föl. Tessenek megnézni, a Biblia azt írja róla, tehát magyarul János úgy értelmezi az esetet, hogy házasságtörésen rajta kapták, de mikor a farizósok odaállnak és az asszonyt odadobják Jézus elé, akkor azt mondják róla, hogy házasságtörő. Mi a kettő között a különbség? Alapvetően igazából itt fogjuk tudni megfogni azt, hogy mi a szégyennek a lényege. A szégyen az egy mély fájdalom, az az érzés, amit az ember akkor érez, hogyha tesz valami, elkövet valami rosszat, és őt azonosítják az általa elkövetett rossz cselekvésével, tehát lényegében, amikor az illető személy elhiszi magáról, hogy az a rossz, amit elkövetett, az ő maga. Ha ennek egy ilyen tudományos magyarázatát adnám, akkor az körülbelül így hangzik. Ezt egy, majd a végén adok egy-két könyvajánlót, egy Andrew Morrison nevű amerikai kutató írta le. A szégyen az önbüntetésnek az az érzése, ami akkor jön létre, amikor meggyőződésünk, hogy van bennünk valami, ami rossz, alacsonyabb rendű, selejtes, gyenge vagy mocskos. Ez tehát egyfajta öngyűlölet, ami abból fakad, ahogy önmagunkat látjuk, vagy ahogy szerintünk mások látnak bennünket. A kettő között, amit láttunk az előbb a képen, vagy a történetben, hogyha a házasság törésen rajta kaptak, tehát elkövettem valami bűnt, azon lehet változtatni. Megbánom a bűnt, és elindulok egy másik irányba. Ha azonosítottak engem a bűnömmel, tehát megszégyenítettek, azt mondták róla, hogy házasságtörő vagyok. Tehát engem minősítettek, innentől kezdve én ezt elhiszem magamról, nincs lehetőség a változtatásra, mert innentől kezdve ez vagyok én. Éppen ezért hihetetlenül romboló egy gyülekezeti környezetben, amikor egymás személyét támadjuk, egymás személyét minősítjük, nem pedig azt, amit az illető személy elkövetett. Tudnilik, a megszégyenítés esetében nincs lehetőség a megtérésre, nincs lehetőség a változtatásra. Az egyik pszichiáter úgy írja, hogy a szégyen olyan a léleknek, mint a forró vas a testnek. Nagyon sokáig megmarad a seb, és lehet, hogy egész életében az illető hordja magán ezeket a sérüléseket. Mik az okok? Én is Freudnál kezdem. Freud úgy nyilatkozott, hogy a szégyen az egy női tulajdonság, amelynek az a célja, hogy elleplezze a nemi szervek hiányosságát. Ezen a mai összefüggésben már nevetünk, mert azt mondjuk, ez bőven idejét múlt. E.J. Anthony azt mondja, hogy a szégyenkezés a mazoizmussal hozható összefüggésbe. Ez sem biztos, hogy teljesen értjük. De az biztos, és a mai modern kutatások már teljesen másképpen közelítik meg a témát, el kell mondjam zárójelben, hogy csak az utóbbi 10-15 évben foglalkozik a pszichológia komolyan ezzel a szakterülettel. Korábban, ahogy itt láttuk a nevesebb szakemberektől, teljesen más összefüggésbe helyezték az adott témakört, tehát a szégyennel nem nagyon foglalkoztak. Azért is érdekes, mert amikor valaki egy terápiára mondjuk elmegy, a szégyen mint olyan biztos, hogy nem fog jelentkezni, mint tényező. Tehát nem ezzel mennek el lelki gondozásra vagy pszichológushoz. És ha netalán ebbe az irányba terülődik a beszélgetés, akkor lehet, hogy a terapeuta saját szégyene megakadályozza abban a beszélgetési szerződést, hogy úgy mondjam, hogy egyáltalán ebbe az irányba menjen, mert a saját, én mint terapeuta talán saját szégyene miatt nem is feszegetem ezt a kérdést. De az okokról még akkor egy mondat. A szégyenérzet kialakulásában alapvető fontossága vagy jelentősége van annak, hogy a számomra tekintélye bíró személyek hogyan vélekedtek, milyen módon gondolkodtak rólam. Tehát magyarul milyen tükröt tartottak elém. Azért mondom, hogy számomra jelentős személyiségek, mert nyilván az ő véleményük lesz számomra olyan erejű, hogy elhiszem magamról, hogy én tényleg olyan vagyok, mint amit ők állítanak rólam, vagy amilyen tükröt elém tartottak. Egyébként az első tükör az, nem tudom, tudjuk, hogy mi önmagunkról, amit elénk tartanak. Édesanyjánk arca, amikor először a kezünkbe vett. Tehát az, hogy mi milyenek vagyunk, azt az ő arcán láttuk meg először. Akkor ránk nézett és elhúzta a száját, az az önérzetünk, vagy az önbecsülésünk legmélyebb pontja az ott alakul ki. Tehát ez az első elem. Édesanyánk ránk nézett, és megörült, és fülügért a szája, az már egy nagy lépés annak érdekében, hogy egészséges énképünk legyen. Persze ez aztán torzul, változik, rengeteg minden befolyásolja, de az első elem az ez. Mi a szégyennek a tünete, milyen nyelvezete van? Ilyen mondatok. Szánalmas vagyok, örökvesztes, nevetséges, gyenge, buta, ostoba, hülye vagyok, valami nem stimmel velem. Ez utóbbi azért izgalmas, mert ez a gyülekezetben különösen előfordulhat, amikor valamiféle összehasonlítást tesznek ember és ember között. Hívő és hívő között. Ez mindig megalázó, mindig megszégyenítő, és igazából ezzel van összefüggésben. Aztán a szégyennek a családtagja idézőjelben a kudarc, kisebb rendőrségi érzés, tökéletlenség vagy méltatlanság érzése, illetve az alkalmatlanság érzése. Milyen tünet, hogyan jelentkezik a gyülekezetben a megszégyenítés? Néhány ilyet elmondok. Az egyik a nyílt megalázás. Minden ilyen, tehát minden kegyelem nélküli közösségben, amelyik a megszégyenítése alapozott, megalázzák a tagokat. Megalázó az, amikor az embereket egymáshoz hasonlítják, amikor csúfolják őket, gúnyneveket használnak, például tudod, vagy ilyen, mint a következő mondatok, tudod, hogy mit gondol az Úr rólad? Vagy, hogy tehettél ilyet? Veled valami nincsen rendben, de majd imádkozom érted. Vagy, várj testvérnő, tudod, mit írt erről? Tehát az ilyen kezdetű mondatok, azok biztos, hogy szégyent fognak eredményezni. A következő a teljesítményközpontúság. Alapvetően olyan környezetben érezzük jól magunkat, illetve ott érezzük magunkat biztonságban, ahol tudjuk, hogy érzelmi szükségleteinket kielégítik, vagy ahol önmagunk lehetünk. Ahol szabad hibázni, ahol az értékünk abból fakad, akik vagyunk, nem pedig abból, amit képesek vagyunk nyújtani. A kegyelem nélküli közösségekben az emberek értékét a teljesítménye határozza meg. Ha pedig a teljesítmény határozza meg az emberek értékét, akkor lehetőség van újra az összehasonlításra, akkor már van valaki, aki értékesebb vagy értéktelenebb, lehetőség van arra, hogy bizonyítson, és ez a bizonyítási kényszer már megint csak a megszégyenítésben fog testet ölteni. A következő a közösségben, az ilyen típusú közösségekben iratlan szabályok vezetnek, vagy irányítanak, tehát ugye nincsenek leírva a közösséget szabályozó törvények, vagy ilyen szabályok, ezért simán meg lehet a másikat szégyeníteni. Amikor tudjuk, ha nincs leírva a szabály, akkor nem tudjuk, hogy mikor hágtuk át. Ilyenkor az ember azt szokta megkapni, hogy hát ugye mi ezt úgy szoktuk csinálni, hogy. Ezt amikor elkerülök egy gyülekezetbe, egy új közösségbe, akkor ezt hamar szembesülök az ilyennel. Egy lelkész egy új körzetbe tuti az első héten neki megy a falnak, mert ugye nincs tudatában az új körzet új szabályainak, és ott azért hamar megkapja az ilyen típusú mondatokat. A következő az úgynevezett rejtélezett beszéd. Amikor azt mondják például, hogy megtennél nekem egy szívességet, ezt tudjátok, mit jelent, azonnal csináld meg. De miután nem lehet ezt így ilyen módon megfogalmazni, ezért az ilyen szívességkérésbe van csomagolva, de valójában ez egy parancs. A következő a báványimádás, hogy a teljesítményre épül egy közösség élete, tehát nem a önmagunktól vagyunk értékesek, hanem a teljesítményünkből, akkor ez valójában egyfajta báványimádás. Mert a valódi értékünk az Istenben és a lényünkben rejlik, nem pedig a teljesítményünkben. Az ilyen típusú gyülekezetekben a gyerekek mindig zavaró tényezők, mert a gyerekek nem hajlandóak tudomást venni az iratlan szabályokról. Őket ezért lehet zsarolni, rajtuk keresztül a szülőket is természetesen. Tehát a gyerekek az ilyen, egyszer voltunk egy gyülekezetben, és a mi gyerekeink olyanok voltak kicsiként, hogy a csilláról szedtük le őket. És a fiunk rohangált az adott gyülekezetbe, és akkor szünet volt, tehát nem Isten tiszteleten, azért arra azért igyekeztünk odafigyelni. És akkor egy hölgy elkapta a fiamnak a karját, és azt mondta, nem tudod azt, hogy Ellen White megírt, hogy a gyülekezetbe nem szabad rohangálni? A gyerek így nézett rá, nem tudom, miről van szó, de ez nem a gyereknek szólt, hanem a szerencsétlen apjának, aki ezt nem tanította meg neki. Következő szégyen ugye a gyülekezetben az a bűnbakkeresés. Aki hibázik, vagy ha valaki hibázik, akkor felelősségre lehet vonni. De az ilyen típusú közösségekben valójában a viselkedésük miatt ítélik meg az embereket, illetve nem a viselkedésük, hanem a személyük miatt. Ugye ez a szégyennek az alapképlete. Vétkesekről és elítélésről beszélnek, nem pedig felelősségvállalásról. Utóbbiról szó sem lehet, mert aki hibázik, azt megsemmisítő megalázás éri, és nincs is lehetősége tanulni a hibáiból. Ez persze, zárójelben megjegyzem, kódolja, hogy újra el fogja követni a hibát. Nincs lehetőség belőle tanulni. És végül a szégyenre alapozott közösségekben nincs lehetőség az érzelmek kifejezésére. Mit gondolunk, miért? Mert aki valaki kifejezi az érzéseit, az már rögtön sebezhető, támadható, azaz megszégyeníthető azért, mert nem úgy gondolkodik, mint a többség. Mi a gyógyulás útja? Alapvetően 4 lépése van. Az első az, hogy szembe kell nézni azzal, hogy valamilyen szégyen uralkodik bennünk, vagy az életünket tönkreteszi. A szembenézés, a szégyen, ez egy nagyon nehéz lépés, de mint minden esetben, tegnap ugye hallottunk a függőségekről, azt hiszem tegnap, vagy mai, nekem úgy összefolyik minden. Szóval a függőségekről volt szó, mint minden ilyen dolog, bár ez nem egy függőségi helyzet, de mégis kicsit hasonlít a lelki jellegzetessége a folyamatnak. Tehát a szembenézés az első reakció, ami, ha már elismertük, hogy szégyen vezet bennünket, vagy a szégyen érzet meghatározza a gondolkodásunkat, akkor ez már egy nagy lépés előre. A második az, hogy fel kell tárnunk, hogy mi váltotta ki. Tehát vissza kell menni oda, ahol ez az egész dolog elindult, hogy ki és miért szégyenített meg bennünket. A harmadik, ami alapvetően elengedhetetlen, felelősséget kell vállalnunk a szégyenünkért. Ez mit jelent? Az, hogy igazából mi magunk okoztuk a szégyent, ez egy paradoxon, de teljesen mindegy, hogy igazából ki mit mond rólunk, vagy ki hogyan vélekedik rólunk. Ha a meghatározásra visszaemlékeztek, akkor mégiscsak a dolog ott áll vagy bukik, hogy én azt elhittem-e, hogy amit rólam mondtak, vagy visszajeleztek, az igaz, vagy nem. Tehát magyarul nekem kell felvállalnom a felelősséget azért, mert szégyenben élek, mert én elhittem a hülyeséget, amit mások mondtak. De most ez így csúnya hangzik, de értitek, mit akarok mondani, meg tőlem ezt már megszoktátok. Negyedik, egyfajta rugalmas eszményképet kell kialakítanunk magunkban, mert aki a tökéletességet törekszik, az biztos, hogy előbb-utóbb megszégyeníti magát, és ez visszatérnék a történetnek a végére. Jézus mit csinál ezzel a nővel? Ő nem károsztatja, nem ítéli el, nem minősíti egyáltalán, sőt azt mondja, hogy ő nem ítéli el, hanem ad neki egy újrakezdési lehetőséget, és hogyha a János evangéliumát egyszer lesz kedvetek kutatni, akkor azt tudjuk meg, itt még névtelen ez a nő, de az evangélium vége fele újra megjelenik, ott pedig úgy ismerjük meg, mint a Magdalai Máriát, aki aztán Jézus lábát megkeni, és nem is akárki, egy nagy tekintélyű keresztény asszony lesz belőle. Még 2 szó a szeretetről, hiszen a szégyen gyógyítására, vagy a leginkább a szégyenből való kilábalásra a szeretet légkör az, ami a leginkább alkalmas, és ebben az a tragédia, hogy a gyülekezeti közösség lenne a legalkalmasabb, vagy kellene legyen a legalkalmasabb, tehát az a fajta légkör kialakítása, ahol teljes elfogadást, feltétel nélküli elfogadást tud tapasztalni az illető, mert akit szeretünk, azt nem fogjuk megszégyeníteni, hanem az ilyen, tehát ha szeretünk, akkor engedjük, hogy a másik önmaga legyen. Ha szeretjük, akkor óvatosan törődve vigyázunk rá, elfogadjuk őt, ha hibázik, akkor segítjük abban, hogy a hibáját kijavítsa, de soha nem akarjuk a saját képünkre és hasonlatosságunkra őt átformálni. Nem tudom, tudjátok, hogy az Isten senkit nem akar megváltoztatni. Tudjuk, a szeretet az nem egy vágy. És az Isten nem vágyik arra, hogy mi mások legyünk, az Isten úgy szeret bennünket, ahogyan vagyunk. Úgy fogad el, ahogy vagyunk. És ha ez bennünk viszont szeretetet ébresztett, akkor ez a szeretet, hogy én szeretném az ő életét úgymond teljesebbé tenni, mondjuk ez így most buta hangzik az Isten esetében, de emberek esetében teljesen így működik, ezért én úgy élek, úgy cselekszem, úgy járok el napról napra, hogy én úgymond a kedvébe járjak. De nem az ő elvárása ez felém, hanem az én iránya, az Isten iránt való szeretetem fog engem valójában megváltoztatni. Jó, befejezésű 2 könyvet tudok ajánlani, ami közkézen van, és elég érthető, tehát nem annyira szakirodalom szagú. Az egyik, amiből idéztem, Andrew Morrison könyve, a szégyenkezés, okok, tünetek, gyógymódok. A másik egy kicsit botrányos gondolkodású ember, Feldmár András, egy magyar származású pszichiáter, Kanadában él. Szégyen és szeretet az egész könyvben pontosan ezeket a fogalmakat, ezeket a kérdéseket feszegeti.